Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit, mai vendégem Wolf Péter zeneszerző, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
Annál is inkább szívesen látlak, mert számomra olyan szimpatikus dolgokat csinálsz, feszegeted a határokat, műfajokat általában nem műfaj határokat nem tartasz be, nagyon jókedélyű vagy, és szereted a szóvicceket.
Ez így van.
És ezeket a műcímeidben is alkalmazod.
Próbálok, igen, olyan címeket találni, amik megragadnak az embereknek.
A Wolf Temper írt ez a klavír, ami egy ilyen zongoracikusodat tartalmazza, az ugye egy akár egy szemtelen utalás is lehetne a nagy elődre, Bach.
Persze, egyrészt én azt gondolom, hogy minden zenész életében kikerülhetetlen a Bach. Akármilyen műfajban dolgozik, a tanulmányai során, vagy a zenehallgatásai során, a Bach kikerülhetetlen. De miért is kéne kikerülni, amikor egy földön túli géniusz, legalábbis én így tartom. Ugye az ő műve a Wohl Temperiertes Klavier, tehát a helyesen hangolt, jól hangolt zongora, és már az első három betűs, nem mer ott a H harmadik, de a hangzásában az első három betűs stimmel, akkor az én darabom, amelyik a Wohl Temperiertes Klavierhoz hasonlóan 24 darabot tartalmaz, a Wohl Temperiertes Klavier ugye 48-at, de ott is minden a kromatikus skála minden hangjáról indul egy dur és egy moll darab. Ez nálam is így van, az enyém meg csak prelüdök, tehát fuga nincs, és hát találtam egy brilliáns zongoraművészt, Balogh Józsefet, aki ezt már nem ezzel rögzített, és többször előadta.
De maga a cím az hogy jött? Az kísérleteztél, hogy milyen a legfrappánsabb cím ennek a dalomnak, vagy kaptál külső segítséget, mondjuk a Fábri Péteréktől esetleg,
nem.
Vagy attól a csapat, mert azért ez egy jó, erre mindenki fölkapja a fejét.
Igen, címadásban egyedül...
Én amikor először beszéltél róla, a telefonon beszéltem, akkor éppen én akkor hangosan felrögtem, hogy hát ez baromi jó.
Tehát igen. Éppen Fábri Péter viszont viszonylag egy kicsit kifogásolta ezt. Bizonyos tekintetben igazat is adok neki, de ha egy címről beszélnek, akkor az már jó. Ha nem nagyon negatív a kontextus, akkor rendben van.
És miben kifogás volt, ezt lehet tudni? Vagy ez...
Nem akarok részletekbe bemenni, de némileg igazat is adtam neki. Kicsit pofátlan cím, de oké, hát legyen. A címadásban egyedül apámtól kaptam segítséget, annak idején írtam egy darabot, és mondtam, mi legyen a cím? Sweet, mondtam én. Ezt mondja, hát mutass egy kicsit bőle. Elkezdtem ezt, és legyen ennek az a cím, hogy tiszteletem Vivaldi úr. Na most, ahogy te fölfigyelt a Wolf Temperiertes Klavierra, ugyanígy a Zeneakadémián az egyik tanára, Nagy Oliver jött, és milyen jó, és nem tudom micsoda. És onnan kezdve is szerette a darabot is.
És nem voltak soha olyanok, akik ezt kvázi ilyen a szentség megsértésének titulálták, és aztán ennyi, hogy...
Mindenkinek szíve joga ezt úgy értékelni, ahogy akarja. Aztán én vagy foglalkozom vele, vagy nem. Vagy nem.
Vagy nem, általában nem szoktál.
Hát nem akarok senkit megbántani, de hát ha mindenkihez igazodni akarsz, abból semmi jó nem jön ki. Olyan, ami mindenkinek tetszik, vagy aki mindenkinek tetszik, ilyen a földön nincs. Nem is, nem kell vele foglalkozni. Megírom, tisztességes szándékkal írom meg a címeket is, a darabokat is, és aztán akinek tetszik, ha körülök, aki nem tetszik, az ne foglalkozzon vele, vagy én nem foglalkozom vele.
Mikor jöttél rá, hogy nem szabad igazodni semmihez és senkihez, meg semmilyen irányokhoz?
Nagyon régen. Én tulajdonképpen annak az elvnek az alapján élek, hogy mindenki véleményét tiszteletben tartom, ezzel szemben elvárom, hogy az enyémet is tartsák tiszteletben. És tulajdonképpen ez a kiindulás, mert ha én elvárom ezt, akkor hogy várhatnám el, hogyha én mások véleménye iránt nem tanúsítanék tiszteletet?
Uh-huh. Apukád zenész volt.
Apám zenész. Mérnök volt, de mérnökként egy percig nem dolgozott, mint zenész élte le az életét.
És akkor ennek dacára így rögtön megtalálta a korai művedben a lényeget, és akkor a címeket is tudott javasolni. Tehát volt benne ilyen kreatív
erő. Nagyon kreatív ember, több nyelven beszélő, nagyon értelmes, olvasott művelt. Mai szóval mondanám, hogy egy világfi volt. Én a nyomában nem érek, de próbálkozom.
Hogyan lehet ezt utolérni? Zeneszerzésben, életvezetésben?
Érdekes, hogy ő nem nagyon írt zenét, de a végén a halála után találtam egy füzetet, ahol az volt a tetején, vagy szerzemények, és a könyvzene világában próbálkozott, és egész jó kis dalamok voltak, de nem, ezt ő nem tekintette, ezt valószínűleg csak egy játéknak tekintette. Tehát az, hogy több nyelven beszélt, az abból is adódott, nem csak a tanulmányaiból, hanem abból is, hogy több országban húzamosabb ideig élt, és aztán tanárként, előadóként mindenképpen sok területen dolgozott, komoly ismeretekre tetszett minden területen, és én örülök, hogy apámtól, anyámtól is ugyanilyen dolgokat tanultam.
Te eredetileg zongoraművésznek készültél. Ugye volt sok év alatt, és az egyszer csak volt egy valami, nem is tudom, villanás, vagy valamilyen gondolat, hogy nem ez lesz a befutó szakma.
Mindenki úgy tekintett rám, mint majd egy leendő zongoraművész, és a tanulmányaim teljes mértékben erre irányultak. Tehát én már zeneóvodába jártam, aztán jártam a Steinitz zenedébe, az általános iskolával párhuzamosan, aztán fölvételt nyertem a Bartók Övére a zeneművészeti szakiskolába párhuzamosan a zenegimnáziumba, és aztán fölvételt nyertem a zeneakadémiára, akkor még akadémiának hívták, most Liszt Ferenc Egyetem, zeneművészeti egyetem. És már korán versenyekre jártam, ahol lehetett fellépni, mert gyakoroltatták velem, hogy a publikummal hogy bánik az ember az előadói székből, és ezeket általában meg is nyertem. És tulajdonképpen nem is lett volna semmi baj, hogyha a zenegimnáziumi éveim alatt nem tűnik föl a Beatles együttes, amelyiknek a zenét az egyik tanár hozta be az órára egy magnón, tehát én a legjobb forrásból, a legjobb körítésben találkoztam igen a Beatles első dalaival, és megőrültem értük. De nem voltam egyedül, hát az egész korosztály, az egész világ. Ugye ott két dolog találkozott.
Ez a 60-as évek legeleje, amiről beszélünk, tehát 62, amikor berobbantak.
Igen, igen. Én azt gondolom, hogy ilyen szerencsés két véletlen nem fog egyszerre, már helyesen nem tudom elképzelni, hogy történhetne. Egyrészt ők hoztak zenében valami döbbenetesen olyan. A másik a technika volt, mert hallottunk egy basszus hangot, amit fogalmunk sem volt, hogy mivel állítanak elő. Basszus gitárral állították elő, az akkor tűnt föl. És ez a technikai és zenei forradalom egyben találkozott két rendkívüli invenciózus ember, ugye a Paul McCartney és John Lennon, a két, vagy mondjam, 20. századot jelző két géniusz, és én akkor elkezdtem a zongorán nézegetni, hogy is vannak ezek a dalok, milyen harmóniákat is fognak hozzá. És akkor ez egy icipicit elvont engem a napi mondjuk 3-4 órás klasszikus zongora gyakorlástól. Olyannyira, hogy mire a Zeneakadémiára mentem felvételizni, addigra már nem csak a zongora érdekelt, mentem biztos, ami biztos, karvezetésre is, mert az elméletben nagyon jó voltam, és zongorán már nem gyakoroltam annyit, mint amennyi ez a pályához szükséges lett volna, de a zeneszerzés is érdekelt. Már a zenegimnáziumban, a konzervatóriumban bekéreckedtem Sugár Rezsőnek a zeneszerzés óráira, megtűrt, és ott nem is voltam hivatalos vendéghallgató, csak bennültem a többiekkel az óráján.
Ott csak ilyen volt, hogy más szakokról mentek?
Nem, ez nem volt gyakorlat. Én voltam ilyen, például a Zeneakadémián is még első éves voltam, amikor már bejártam Nagy Olivérnek a folyamot tartott összhangzattan óráira. Tehát jött a Beatles, és akkor én elkezdtem egy picit a könnyű zene felé nyitni, és nagyon vonzott a dolog. Ráadásul apám, aki a könnyű zene területén ténykedett, néha olyan időben hívták őt felvétel, amikor nem ért rá, mert vagy aludt, vagy korán volt, vagy későn volt, vagy egyáltalán más dolga volt, és elkezdett engem küldeni maga helyett a rádióba könnyű zene felvételekre zongorázni. És én bizony 15-16 éves koromban belettem dobva a mély vízbe. A Stúdió 11-ben, ha nem egy billentyűs hangszerre volt írva a hangszerelés, hanem kettőre már én játszottam a másodikat. És a szimfonikus könyvzene, a szimfonikus zenekar szervező is igen hamar rám kaptak, mert soha senkinek nem mondtam nemet. sokkal szívesebben mentem ezekre a felvételekre, mint alkalmasint iskolába, úgyhogy ott meggyűlt a bajom természetesen, de ott olyan menlevél volt, ha az ember zenéleg jól teljesített, hogy tulajdonképpen mindent elnéztek nekünk, nem csak nekem, mindenkinek. Hát volt példa rá, hogy iskolai óra helyett, közismereti óra helyett elkaptak minket, hogy zsugázunk a pincében. És hát nem akarom mondani a neveket, de tényleg európai hírű művészek lettek azok, akikkel én a zsugáztam, és kiírtak az fali újságra, hogy így meg úgy, és fegyelmi, és tárgyalás, és nem tudom, micsoda. És valamennyiünk főtanár azt mondta, hogy mutass fiam megbánást és szerénységet, és akkor nem lesz semmi baj. Úgyhogy egy egy súlyos, szigorú enyje lett a vége, mert az egyik jól zongorázott, a másik jól hegedült, és így tovább. És
ezek a csíntevések egyébként valahol alapját is jelentik az invenziózus gondolkodásnak, meg a kreativitásnak, vagy nem nincs ezek között összefüggés?
De jól látod, szerintem igen. A szokásostól való eltérés, és ez alkalmasint a, hogy mondjam, a jó neveltségtől való eltérés is néha jön.
Wolf Temper írt ezt klavír.
Hát igen. Jó. Szóval igen, a csibészségnek bele kell férni az életbe.
Biciszre térünk egy kicsit vissza. Neked a Paul McCartney a kedvenced. Ezt több helyen nyilatkoztak. Miért nem a Lennon? Vagy miért a
hát McCartney-t? Kevesen tudják, mert a Paul McCartney a zeneszerző ebből a összéből.
De nem az van, hogy azok a dalok, amiket ketten jegyeznek, ott az, aki énekli, az írta magát a zenét is, meg a szöveg, ez nem így van?
Nem.
Minden zenét a McCartney írt.
Angolszászországokban elő van a szövegíró, és aztán a zeneszerző, fordítva, mint ahogy nálunk.
Tehát az összezenét a McCartney írta?
Az hogy a zömét, igen.
Persze. Tényleg?
Tényleg.
Én ezt nem tudtam.
Na, akkor most itt volt az ideje.
Tehát a Lennon csak szövegeket írt?
Zöm előírt a szövegeket, de írt dalokat is, de a Zöm, hát meg kell hallgatni a Paul McCartney egész életművét, ahol már nincs John Lennon, a Zömében nincs a John Lennon.
Én megmondom, nekem annyira nem tetszik, mint a John Lennoné, de azért jó. Gondoltam, hogy fel... Szíved
joga?
Abszolút, de hogy ez érdekes. Mert például a Wings az olyan átütő volt, például a... Abszolút, de győzz meg, én csak érdekel a véleményed.
Nem akarok én senkit meggyőzni, én mindenkinek fenntartom a saját döntésjogát, sőt, nagyon nem viselem, hogyha ilyen ízlés diktátumok, vagy bármiféle diktátumok működnek az ember életében. Snit. Tehát azt gondolom, hogy a Wings, nekem nagyon tetszett a Wings, az egyik embernek tetszik a tök főzelék, a másiknak meg a lencse főzelék, és képesek őre menni érte. Uh-huh. Én Real Madrid drukker vagyok.
Most ezt kihagyjuk.
Én Real Madrid drukker vagyok, de a Barcelona minden meccsét megnéztem, hogy benne a Messi játszott, mert azt gondoltam, hogy az én életemben ennél zseniálisabb focista nem volt, és ugyan miért zárnám el magam az egyiktől azért, mert amúgy a másiknak drukkolok. Ez elmebaj. De gondolj bele, hogy amikor bárminek elkezdünk drukkolni, akkor rögtön automatikusan elkezdünk a többinek ellen drukkolni. Normális dolog ez?
Nálam nem, de így működik a világ.
Akkor úgy teszem fel, hogy normális a világ?
Nem.
Persze,
és egyre kevésbé normális lesz. Egyre kevésbé lesz normális.
Ezzel egyetértek. Bár sokszor beszélünk ezen, hogy nem hiszem, hogy nagyon változna a világ, de az információ változik. Tehát amit valaha vagy eljött a híre, vagy nem jött a híre, és tudtunk róla, azt ma a világ másik oldalán történik valami, és élőben nézzük az interneten, élőben, egy időben ugyanak a történéssel. Tehát tudomást szerzünk, az az egyik. A másik része pedig az, hogy olyan módon kaptak az ostobák fórumot a social media révén, tehát egy buta ember régebben nem volt hol, mert azt szűk körben oszthatta az eszét, mondjuk a kocsmában, amíg meg nem pofozták. Rádióban nem mehetett el, televízióban nem mehetett, újságban nem mehetett el. Ma a legostobább embernek is szíve joga, és él is vele, hogy az interneten, mondjuk a Facebookon közzé bocsássa a leg legelvetemültebb, legostobább véleményét. És ha nagyon hamar egymásra találnak. Szóval ez még a Falka ösztönből van, szerintem a hülyék nagyon hamar egymásra találnak. A lapos földhívők, az oltás ellenesek, ezek nagyon hamar megtalálják egymást, és igazolják, hogy a másiknak ereje van, mert hát tömeg áll mögöttük. De nem gondolom, hogy a világ változik, és biztos, hogy nem változik olyan mértékben, mint hogy ez kívánatos lenne, ha már elnevezzük magunkat kicsit elhapkodva homo sapiensnek, azaz bölcs gondolkodó embernek, de lassan föl lehetne nőni a feladat a névhez.
Hát majd a Marson. Majd a marsi kolóniában. Egyébként miért gondolod, hogy nem változik a világ?
Hogyan?
Miért gondolod, hogy nem változik a világ?
Nagyon lassan. A felmérések azt mutatják, hogy még mindig az ösztöneink vezetnek, még mindig az érzelmeink sokkal-sokkal dominánsabbak, mint a ráció, az a gondolkodás. És ha változik a világ, nem biztos, hogy minden tekintetben az irányba változik, ami az emberiség javát szolgálná. Nem biztos, hogy mi vagyunk itt az első, hogy mondjam, élőlény halmaz, amelyik sikerrel kiirtotta magát. Én nem tudom, tényleg azok, akik a klíma dolgait vonogatva, azoknak nincs melege nyáron? Vagy azok nem vették még észre, hogy télen nincs hó? És így tovább, és így tovább. És vannak emberek, akik ennek ellenére azt mondják, hogy ez egy blöff, és nem tudom én, és a repülő csíkjában mindenféle mérgeket képzelnek ők. Szóval nem virít föl a felismerés, hogy nagyon messze vagyunk még attól, mint amilyennek egy magát gondolkodónak hirdető lény tényleg kellene tartson.
Igen, mert egy zeneszerző, aki zenét állít elő, zenét szerez, igen, zenét ír, az ugye főleg az érzékekre adott, és ösztönökre, érzékekre épít egyébként. Abszolút. Ez csak egy érdekes szempont. Arra világítva, amit mondtál.
Abszolút, és...
Az érzékek ösztönök felül nem jöhet jó döntést, vagy egy jó megérzés, ráérzés?
Dehogy nem. Amit mi józan paraszti észnek hívunk.
Az ez.
Az ez, igen, gondolom én. És... bízom is abban, hogy végül is még a legelvetemültebb butát is visszatartja a végén egy végzetes lépéstől az, hogy ja, ez rám is érvényes lehet. Amikor majd saját maga sínyli meg a butaságát, akkor lehet, hogy észbe kap. De lehet, hogy még akkor sem.
Igen, a McCartney kontra Lennon vitát egyszer korábban már lefolytattuk még a Klasszik Rádió irodájában, amikor egyszer ott találkoztunk, ahol te egyébként a legjátszottabb kortárs zeneszerző lettél, ezt az érdemes megemlíteni. Még egy másik rádióról van
jó,
szó,
igen.
De azért ez a maga módján egy
azért ez tényleg napokig vigyorogtam ennek a hírnek a vételén.
Én örültem, amikor megláttam a listában, akkor én örültem neki.
Hát még
és a magyarázatát is tudom. Tehát hogy a te munkásságon abszolút egy...
Én nagyon kedves vagy. Ugye én viszonylag később, ugye az egy klasszikus zenét adó rádió, és én viszonylag későn kezdtem el csak erre koncentrálni. Hát az életem első felét a könnyű zenében értem le, popzenét írtam. Írtam akkor is mindig ilyen a klasszikus zene felé kacsintgató műveket, de hát az egy ilyen oldalág volt. Egyébként élni a popzenéből, könnyű zenéből, szimfonikus könnyű zenéből éltem. És akkor egyszer csak bekövetkezett a 80-as évek végén, 89-90 táján egy ilyen bajom volt, és nem tudtam megállapítani, hogy mi az, ami nem tetszik igazából. És elmentem Amerikáig, vittem magammal ilyen reklám, rólam a zeneimről készült reklámanyagot, és ott kint egy hét alatt, hála a Jóistennek, rájöttem, hogy nem a világgal van bajom, hanem saját magammal. Tehát én nagyon sok olyan munkát végeztem korábban, amiből csak a bevétel volt, ami igazán örömet okozhatott volna, de maga a munka az nem elégítette ki ezt az igényt, amit én a zenével kapcsolatban magamról látok. Tehát elkezdtem.
Pedig nyilatkoztál olyanokat, hogy te alapvetően örömödet lehetett majdnem minden munkádban.
Addig dolgoztam azon. Most mondjam azt, hogy bizonyos munkákat túl csináltam ahhoz képest, hogy kellett volna, az messze az igény fölé csináltam meg egy hangszerest, de tulajdonképpen a dal ugyanaz maradt, az énekes ugyanaz maradt, attól, hogy én szebben öltöztettem föl, az alaptermék az ugyanolyan, hogy mondjam, kommerciális valami.
És nem is biztos, hogy átlag hallgató hallja, amire te utalsz, nem?
Valószínűleg csak a zenész hallja, igen. Na most én nem csak annak a néhány zenésznek akartam megfelelni, akinek a véleményét a mai napig kérem, hanem azt gondoltam, hogy nekem olyan feladatom is van, hogy ez nagyon fellengzős, amit most mondani fogok, hogy egy kicsit emeljek, vagy neveljek, vagy nem tudom micsoda a zene ízlésen, egy picit, ha tudok, emeljek. Hát voltak elődeim, amikor Fényes Szabolcs, vagy egy Bágya András olyan nívós darabokat írtak, amik akár a dalirodalomba is elmentek volna, egy Schubert dalnak a szövetétől nem nagyon térnek el ezek, ezt vagy a Lehár operettek, vagy egyáltalán tényleg ezeknek a dalait énekelték volna, operaénekelték is operaénekesek.